Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastja.
Üdvözlöm a hallgatókat, Berende Alexa vagyok, a WWF Magyarország PR szakértője. A mai adásban Klacsán Csabával, a civil szervezet kommunikációs vezetőjével beszélgetünk, Sipos Katalinnal, az alapítvány igazgatójával, Katalin életútjáról, a természetvédelem múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Habár mi napi szinten együtt dolgozunk, és már jól ismerjük egymás munkáját és életútját is, a hallgatók kedvéért olyan kérdéseket is fel fogunk tenni, amire mi feltetőleg tudjuk a választ. Bár ki tudja, lehet, hogy minket is érnek még meglepetések.
De akkor induljunk is a legelejéről, tekintsünk vissza egészen a gyerekkorodig, Kati. Az Emplén sokszor szóba kerül az irodában, de érdekelne, hogy már egészen fiatalon kialakult ez az erős kötődésed a természethez, és már akkor is foglalkoztatott a megóvása?
Hát az Emplén az egy ilyen örök szerelem. Igazából a családi vonalon indult a kötődés, mert az anyukám onnan származik, és az anyai nagyszülőknél gyerekkoromban nagyon sokat nyaraltunk. Úgyhogy túrázni is, gombázni is, egészen korán elkezdtem már általános iskolába. És hát szerintem így utólag visszatekintve biztos, hogy szerepe volt az empléni környezetnek, meg a természethez való kötődésnek abban, hogy végül természetvédelmi szakemberré szerettem volna válni, ami igazából a középiskolában már tiszta is volt. Úgyhogy az Emplén az volt, van és lesz, és tényleg ez valahol a fészek, vagy a kiinduló pont a természetvédelemhez számomra.
Természetvédelem maga mikor kezdett el foglalkoztatni?
Hát ezt így nehéz utólag visszafejteni, mert most így 20 plusz év természetvédelmi szakma után kicsit úgy érzem, hogy mindig is ez volt az életem középpontjában. De ami egészen biztos az, hogy középiskolában, amikor a egyetemet kellett választani, vagy hát a továbbhaladás irányt, akkor én már ahhoz kerestem szakot, hogy mi az, ami jól tudja segíteni, hogy én természetvédő legyek majd egyszer. És egyébként arra is nagyon emlékszem, hogy középiskolában, amikor ilyen kis álmodozó kislányként így gondolkodtam azon, hogy mi lenne a jó jövő, akkor így ez volt a top, hogy egyszer egy olyan nemzetközi szervezetnél dolgozni, mint a WWF vagy a Greenpeace. Úgyhogy ez most ilyen nagyon jó élmény itt lenni.
És mit szóltak otthon ehhez a pályaválasztáshoz? Akkor azért ez még nem volt egy ilyen teljesen magától értetődő életmodell.
Abszolút nem, ráadásul apukám mérnök volt, és ő nagyon-nagyon szerette volna, hogyha valami mérnök leszek, úgyhogy így esténként néha szétszettünk egy rádiót, és mutogatta nekem ott az ellenállásokat, meg a nem tudom miket benne a dobozba, de hát nálam ez így nem, tehát nagyon, nagyon egyértelmű volt, hogy növények, természet, biológia, úgyhogy bizonyos értelemben szembeszálltam vele középiskolába. Nem volt ez egy nagy harc, mert tudomásul vette, meg elfogadta, de hogy igazából egy ilyen önálló döntés volt.
Egyébként hogyan jutottál el addig a felismerésig, hogy az élővilágnak szüksége van arra, hogy mi emberek megvédjük azt? Tehát ez nem volt régen annyira evidens, mint napjainkban.
Nyilván itt a motiváció az igazából inkább az érzelmi kötődés volt. Tehát, hogy a mai napig igazából, ha stressz oldani szeretnék, vagy csak feltöltődni, akkor igazából egy irány van ki a természetben, hogy ez most egy gyep, vagy egy folyó, vagy egy erdő, az tulajdonképpen teljesen mindegy. Valami olyan hely, ahol lehet látni, hogy ez a bolygó eredetileg hogy működött, meg kikkel együtt lakunk ezen a területen. Úgyhogy ez a kötődés volt igazából a motiváció. Hát nyilván az, hogy pusztul a természet, azt azért már lehetett látni ugye a 70-es években, 80-as években, amikor én gyerek voltam, akkor azért már bőszen lehetett beszántott területeket, meg nemes nyarasokat, meg olyan területkezeléseket látni, ami után nem maradt kőkövön. Úgyhogy, de hogy ez így mikor tudatosodott, meg mikor lett ebből egy ilyen koncepció, az inkább már az egyetem szerintem.
Ahogy Csaba is említette, még ma sem feltétlenül tekinthető szokványos pályának az, hogy valaki a természetvédelemben elhelyezkedjen. Ráadásul 2003 óta vezető pozíciókat töltesz be, amit viszont jellemzően, főleg régen férfiak töltöttek be. Persze ma már egy kicsit más a helyzet, de régebben hogy tudtál érvényesülni ezen a pályán, hogy ütköztél bármilyen akadályba, vagy minden teljesen természetesen alakult?
Hát őszintén szólva, gyanúsan természetes és sima volt a pályám. Már-már unalmasnak nevezném őszintén szólva a karrierutamat, tehát hogy elvégeztem az egyetemet, a biológus szakot, és utána kifejezetten nemzeti parkoknál kerestem állást, hogy ugye ezt a természetvédelmi karriert el lehessen indítani, és gyakorlatilag egy fél évvel a diplomaosztó után a Dunai-Pony Nemzeti Parknál landoltam, mint botanikai felügyelő, tehát a növényvilág itt feladatommá is vált, és utána igazából egyszerűen csak belevetettem magam a munkába, és minél több mindennel foglalkoztam. Kezelésekkel, projektekkel, felméréssel, terepmunkával, és aztán ezek a vezetői felkérések, ezek igazából megtaláltak. Tehát, hogy nem volt soha egy ilyen fajta fix képem, hogy én mindenáron vezető szeretnék lenni, hanem egyszerűen felkértek rá.
És egyébként hogy jött a nemzeti parkos vonal? Említetted, hogy már egészen fiatalon érdekeltek az olyan szervezetek, mint a WWF vagy a Greenpeace, és mégis egy nemzeti parknál kopogtatta el ezek szerint az egyetemet követően?
Hát ez Magyarországon eléggé szerintem egy természetes döntés, abból a szempontból, hogy itthon ugye a védett területeket azt jogszabály alapján is a nemzeti parkok kezelik, és hogyha ránézek a természetvédelem nagy képére Magyarországon, akkor azért a nemzeti park igazgatóságok, ugye 10 van belőlük, ők állnak a központban. Tehát, hogy, és ez nem csak szakmai értelemben nagyon felkészült meg jó szervezetek, hanem pénzügyileg is jó lehetőségeik vannak, jogszabályok állnak mögöttük, hatósági eszközeik vannak. Tehát, hogy ha úgy igazán hatékonyan akar az ember dolgozni, akkor olyan eléggé magától értetődő volt, hogy egy nemzeti partnál érdemes kezdeni, ami egyébként tényleg egy nagyon jó döntés is volt. Tehát igazi mély víz szerintem állami természetvédelemben indulni. Hát az más kérdés, hogy nyilván egy ilyen szervezetnek megvannak a maga korlátai, tehát hogy a mindenkori politikai akarat, a mindenkori kormányzati szándék az nagyon behatárolja, hogy mik lehetnek és mik nem lehetnek egy ilyen szervezetnél.
És összességében hogyan értékelnéd a Nemzeti Parknál töltött időszakodat?
Hát ugye ez összesen 17 év volt, tehát ugye az életemnek nagyjából a fele. Nagyon sűrű volt, és rengeteg különféle témakörrel tudtam találkozni a természetvédelem kapcsán. Tehát tényleg a nagyon terepmunkától, onnantól kezdve, hogy megszámolunk egy fokozottan védett növényfaj állományt a Cséfharaszti borókásba, innentől kezdve odáig, hogy nagy EU projekteket írunk állami szereplőkkel, önkormányzatokkal, meg mindenféle gazdálkodókkal. Tehát itt volt egy őrületes skála, aminek hát voltak olyan időszakai, ahol nyilván az éjfél előtt 10 perccel leadjuk a pályázat hiánypótlást faxon, szóval, hogy voltak ilyen izgalmas része is ennek a munkának. De egy idő után, tehát hogy így ha megnézem a lehetőségeket, amik egy nemzeti parknál vannak, ott nagyon sokat lehet és jól lehet foglalkozni konkrétan területek kezelésével, tehát kint a terepen erdőkkel, gyepekkel, nádasokkal, vizes rekonstrukciókkal. De ami egy idő után nagyon szűké vált, az a társadalom különböző érdekelteivel való párbeszéd. Tehát, hogy az, ahogy egy nemzeti park tud egy önkormányzattal, egy civil szervezettel, egy másik állami szervezettel beszélni, ott van egy nagyon erős doboz, egy nagyon erős meghatározottság, hogy ő, mint nemzeti park, hogyan van elfogadva a másik fél által, hogy ilyen nem túl magyarosan fogalmazzam meg, és ez az, amiben például a WWF-nek sokkal nagyobb és szélesebb lehetőségei vannak. Nincs ez a doboz, amiben alapvetően behelyezik a jogszabályok, meg a kormányzat.
Tehát akkor ez a szektor váltása, ahogy az állami szektorból átmentél a civil szférába, az egy ilyen tudatos döntés eredménye, amit elősegített az, hogy így elkezdted átlátni azt, hogy hol mekkora mozgástér van.
Maga a váltás egy teljesen tudatos döntés volt, és a saját döntésem. Hát nyilván, ahogy mondtam is, a politikai fölle, meg a mennyire támogatják adott kormányok, a környezetügyet ez nagyon sokat meghatároz, és azért ezt is hozzá kell tenni, hogy lehetett, az én fejemben volt egy olyan opció is, hogy én mondjuk a Nemzeti Parttól megyek nyugdíjba, és ott végig dolgozom az életpályámat. Ez végül igazából azért nem valósult meg, mert úgy éreztem egy idő után, hogy túl sok korlát és túl sok fal emelkedett az igazi érdemi érdekérvényesítése szembe. Itt most a természetvédelem érdekének az érvényesítéséről beszélek, és hát volt egy pont, ahol el kellett döntenem, hogy mire szerződtem, és ott a küldetés győzött.
De ez szimpla bürokráciát jelent, vagy mondjuk voltak ilyen konfliktusos ügyek?
Nagyon sok konfliktusos ügy, és egyre több. És egyre több előre eldöntött ügy, amiben a szakmai szempontok nagyon kevés szerepet játszottak, és hát a megalkuvásokat, a kompromisszumokat az ember felvállalja egész addig, amíg azt látja, hogy összességében még mindig többet tudok tenni a természetért, mint máshol, de amikor ez a mérleg, ez kibillen, és már nem érzem úgy, hogy a leghatékonyabb szervezet egy nemzeti park igazgatóság, akkor bizony kell meg kell állni, és hozni kell egy döntést, és ezt a döntést meghoztam.
2015-ben kerültél a WWF Magyarország élére. Kicsit mesélnél a munkádról, mint igazgató, mik a feladataid ennél a szervezetnél?
Fú, itt most egy hosszú listát kéne összeszedni. Csak néhány dolgot emelek ki, jó, amik a legizgalmasabbak talán számomra. Hát az egyik, ami egy ilyen szervezetnél, ahol gyakorlatilag teljes szabadságfokot élvezünk, vagyis igazából mi döntjük el, hogy mivel foglalkozunk, milyen ügyeket karolunk fel, milyen témakörökbe megyünk bele. Egy ilyen szervezetnél nagy kihívás a sok-sok környezetvédelmi problémából kiválasztani azokat, amikre ez a szervezet rámegy, meg ráugrik. Tehát a stratégiai céloknak a meghatározása, a nagy tématerületeink letisztázása, sarkosítása, élesítése, hogy pontosan miért küzdünk, ez az egyik, ami engem nagyon mindig is nagyon izgatott, tehát látni a hosszú távú célt. És hát ezzel elég sokat dolgoztunk is, talán emlékeztek rá ti is. Jó pár évvel ezelőtt itt hosszú beszélgetések voltak házon belül, hogy ezeket letisztázzuk, hogy az erdők, a folyók, a klíma, meg ezeknek a témaköröknek a kapcsán. A másik nagy kihívás, az pedig szerintem egy jó csapatot építeni, és egy tisztán átláthatóan működő szervezetet. Tehát ez a klasszikus szervezetfejlesztés, de ugye itt nem csak arról van szó, hogy egy struktúrát kell, osztályokat, meg felelősöket, meg munkaköröket tervezni, hanem egy olyan csapatot, egy olyan együttműködési kultúrát, egy olyan közös munkát, amiben mindenki jól érzi magát, és ugyanakkor hatékony is.
Van olyan egyébként ezek közül, ami így kimondottan a kedvenc területed?
Fú, nem tudnék kiemelni egy kedvenc területet. A kedvenc, hogy is mondjam, eseményem, az viszont az, amikor csapatépítőnk van, és együtt vagyunk.
Ezzel együtt tudok érteni.
Mennyire igényel más vezetői hozzáállást egy civil szervezetnek az irányítása, mint egy állami szervezeté?
Ég és föld a kettő, így tudnám összefoglalni. Számítottam rá, amikor hát jöttem a WWF-hez, hogy itt váltani kell fejben is, meg hozzáállásban, meg sok mindenben, de így utólag azt mondom, hogy sokkal nagyobb váltás volt, mint amit én annó gondoltam. Eleve teljesen mások a körülmények, ugye egy állami szervezetnél nagyon erős meghatározottságok vannak, akár a feladatkörökre, akár a lehetőségekre, pénzügyileg, stb. Tehát ott minden valahogy eleve dobozokba van gyömöszölve, és azon belül lehet dolgozni. Egy civil szervezetnél nincsenek ilyen külső falak, hanem minden, amit el tudsz érni, akár finanszírozásban, akár szakmai célokban, akár partnerségben, az lehetőség. Úgyhogy itt nyilván önmagában az is már egy kihívás, hogy ezt a szabadságot az ember megszokja, és ezzel jól éljen. Tehát, hogy ez az egyik, ami nagy különbség. Hát a másik az nyilván a csapat. Tehát, hogy egy olyan civil szervezetnél, mint a WWF, szinte mindenki jól képzett, önálló gondolkozással, véleménnyel rendelkező, nagy szabadságfokkal működő személyiség, és egy ilyen csapatot szervezni, koordinálni, az nagyon más feladat, mint köztisztviselők katonás csoportjait irányítani, tehát hogy ez így, ilyen szervezeti kultúra értelemben is egy teljesen más mező, meg meg célkitűzések, lehetőségek kapcsán is.
Idén 30 éves a WWF Magyarország, és te most már 6 éve vagy a szervezet élén, de ahogy beszéltünk is róla, már több mint 2 évtizede dolgozol a hazai természetvédelemben. Hogyan foglalnád össze az elmúlt évtizedeket? Hogyan változott a természetvédelem helyzete hazánkban, és hogyan alakult az országunk ökológiai állapota?
Szerintem érdemes azzal kezdeni, hogy bár rengeteg a probléma a hazai természetvédelemben is, összességében, ha ránézünk Magyarországra így a világtérképen, akkor itthon azért egy eléggé jól fejlett jogszabályok tekintetében is eléggé haladó természetvédelmi szektor létezik. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mondjuk a Malajziához, vagy különböző fejlődő országokhoz viszonyítjuk magunkat, nem arról van szó, hogy itt szabályok nélküli rablógazdálkodás megy, hanem arról, hogy van egy elég jól létrehozott természetvédelmi célkitűzésrendszer, ami mögött van egy csomó jogszabály, és inkább azzal van a probléma, hogy ezeknek a jogszabályoknak a megvalósításával hova jutunk el. Tehát, hogy itt azt mondom, hogy inkább a gyakorlati munkában van tennivaló, meg finom hangolás inkább, mint a jogszabályokban, és hát persze mindez az EU-n belül értelmezendő, ahol ugye az Európai Unióban egyébként is világszinten is egy eléggé haladó környezet és természetvédelmi szabályozás van. Most ezzel együtt, vagy ennek ellenére, sajnos, ha az állapotokat nézem meg, hogy Magyarországra mi jellemző, az élővilág, a természet, az élőhelyek szempontjából, akkor azt lehet látni, hogy területi védelemben, tehát most arról beszélek, hogy nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, Natura 2000 területek, tehát azt nézem, hogy az ország hány százaléka áll valamilyen védelem alatt, ez ugye olyan nagyjából 22%, azzal összességében nem állunk rosszul, mert ha hozzátesszük azt, hogy mennyi értelmezhetően természetes élőhely maradt, akkor ez a kettő elég jól átfed. Magyarán, ami Magyarországon pillanatnyilag természetvédelmi értéket képvisel, annak egy jó része, vagy szinte minden védelem alatt is áll. Tehát, hogy ha csak ezt nézem, a mennyiségi arányokat, akkor jók vagyunk. A probléma az az, hogy még a védett erdők állapota is eléggé rossz, a vízminőséggel rengeteg helyen van probléma, tehát, hogy itt a minőségi védelemmel van elég komoly gubanc, és hogyha valaki mondjuk elmegy túrázni a Bükkbe, vagy a Mátrába, vagy épp a Zemplénbe, akkor látja is ezt a problémát, mert hiába vagyunk egy védett területen belül, ugyanúgy lehet vágásterületekkel találkozni, ugyanúgy lehet látni, hogy hatalmas erdészeti utak átmennek a patakon, és ott mindenféle eróziók képződtek, meg hasonlók, és hát ez bizony mutatják a tudományos vizsgálatok is. Tehát ha megnézzük mondjuk Magyarországnak a Natura 2000 állapot jelentését, ami a hazai élőhelyeknek a biológiai jóságát mutatja, akkor a hazai élőhelyeknek a nagy része az vagy rossz állapotban van, vagy kifejezetten kritikus állapotban, és a legtöbb sajnos romló tendenciát is mutat. Tehát, hogy nem csak a jelen mutat rossz képet, hanem a jövő sem túlságosan szívderítő. Úgyhogy a hazai természetvédelemben a legnagyobb kihívás az az, hogy úgy rendezzük át, úgy reformáljuk meg például az erdőgazdálkodást, vagy például a vízgazdálkodást, vagy például a mezőgazdaságot, hogy az ténylegesen hozzájáruljon a megmaradt élőhelyeknek az állapot javításához. Ha például az erdőket vesszük, ez egy nagyon egyszerű, jól érthető példa szerintem, ugye ott ahelyett, hogy vágásterületeket létrehozó gazdálkodási módokat folytatunk, tehát hogy egybe levágunk egy hektárt, 3 hektárt, 5 hektárt, akármennyit. Ehelyett lehetne például olyan erdőgazdálkodási módokat találni, ahol pici lékeket vagy egyet fát emelünk csak ki a rendszerből. Tehát ez az erdőkép, amit szeretünk, megszoktunk, és ami az élővilág számára is szükséges, ez folyamatos lesz. Mi mégis termelünk belőle faanyagot. Nyilván ez egy teljesen másmilyen gondolkodást igényel, teljesen másmilyen gépparkot igényel, másféle módon fognak jelentkezni a bevételek és a kiadások, tehát ennek a fajta váltásnak rengeteg következménye van, amit mind kezelni kell, de hogy ezek a fajta váltások egyszerűen szükségesek ahhoz, hogy az élővilág megmaradjon. És itt akkor hozzáteszem, hogy nem csak az élővilág számára, hanem hogyha mondjuk a klímaváltozással szembeni védekezést nézzük, akkor itt is az egyik kulcs, hogy például az erdők folyamatosan tudjanak széndioxidot elnyelni, folyamatosan tudjanak árnyékot adni.
Bár a WWF Magyarország kimondottan hazai természetvédelmi kérdésekkel, problémákkal foglalkozik, ugye a közép-kelet-európai WWF hálózat része. Te hogyan látod a WWF Magyarország szerepét a régióban?
Ugye földrajzi, vagy természetföldrajzi szempontból egy különleges helyzetben vagyunk itt a kelet-európai régión belül, ugyanis mi vagyunk a medence, a nagy magas hegységekkel körülvéve. Tehát, hogyha ha biológiai szempontból nézek rá a Kárpát-medencére, akkor azt lehet látni, hogy egyrészt egy csomó minden nincs, ami a környéken van, tehát például hatalmas lucosok, klasszikus őserdők, tehát tényleg olyan erdők, amiket soha senki nem vágott le. Tehát ezek a fajta értékek Magyarország területén belül nincsenek meg. Van viszont egy csomó minden más, ami meg a környező országokban nincs meg, és itt gondoljunk arra, hogy például az Alföldön a szikes puszták, vagy az égerlápok, vagy azok a Dunatisza közi homokbuckás, árvalányhajas élőhelyek, amiket szerintem mindannyian ismerünk, ezek meg a környező országokban nincsenek. Tehát erre szoktuk biológusként mondani azt, hogy ezek úgynevezett endemikus társulások, vagyis benszülöttek itt a Kárpát-medencének a sajátos élőhelyei. Úgyhogy ezeknek a védelme számunkra nagyon fontos. Van még egy másik jellemzője a magyar természetvédelemnek, maga a magyar tájnak. Ez az, hogy nálunk nem nagyon maradtak olyan területek, ahol az ember semmilyen módon nem avatkozott be. Tehát az a klasszikus őstermészet védelem, mint ami mondjuk az USA nagy nemzeti parkjait jellemzi, hogy soha senki egy fát nem vágott ki, és soha senki nem szántott be semmit. Ez Magyarországra nem jellemző. Tehát nálunk mindenütt volt valami a használat. Úgyhogy nálunk a kihívás az, hogy hogy lehet ezeket az ember által részben átalakított vagy megzavart élőhelyeket minél természetesebb állapotba eljuttatni.
Említetted korábban, hogy néhány évvel ezelőtt komoly gondolkodás és komoly vita előzte meg azt, amikor kialakult a mostani programja a WWF Magyarországnak. Volt olyan program vagy téma, nagyobb témakör, ami kimaradt, és ez ilyen különösen nagy szívfájdalmad?
Szívfájdalom szintű kimaradás az azért nincs, mert amikkel foglalkozunk, az annyira, így is annyira sok és annyira fontos téma, hogy szerintem így a teljességérzést azt nyugodtan átélhetjük. De természetesen van egy csomó olyan kérdés, amivel valakinek jó lenne, hogyha valaki jó lenne, ha foglalkozna vele. Tehát például mi vízminőség problémákkal nem annyira foglalkozunk, mi inkább vízmennyiségi problémákkal foglalkozunk, vagy az erdő kapcsán, mi ugye kifejezetten a jó erdők védelmével és fenntartó gazdálkodással foglalkozunk, de nem igazán fókusz az, hogy hogyan lehetne mondjuk teljesen roncsolt tájakon belül létrehozni új erdőket a semmiből. Tehát van egy csomó olyan dolog, amivel igazából lehetne és kellene foglalkozni, de mi nem tesszük. De ahogy mondtam, az önmagában is egy kihívás, hogy egy korlátozott méretű csapattal mennyit markol az ember a nagy problémákból.
A nagy problémák és a nagy programok mellett vannak nagy ügyek is, amiket időről időre felkarol a szervezet. Ilyen volt a Csarnavölgy, ugye, ami kétszer is terítékre került, ugye 2010-es évek elején, és aztán 2018-ban újra. Mesélsz erről egy picit?
Sőt, te már korábbról indulsz a Csarna témában.
Igen, a Csarnavölgy így azért nagyon érdekes személyesen nekem is, mert kétszer vettem részt, tehát ugye két szakasza volt ennek a témakörnek. Egyszer ez a 11-13 között, 2011-13 között, akkor kifejezetten az erdőkezeléssel kapcsolatban volt egy konfliktus, és most nem olyan régen, pár évvel ezelőtt pedig egy turisztikai fejlesztéssel kapcsolatban, ezt segítsetek, az 15-ben volt, igen, talán.
2018.
És hát a Csarnában az volt az érdekes, hogy az első kampány idején, amikor az erdőkezelésről volt szó, akkor én a Nemzeti Parknál dolgoztam, és a Nemzeti Park WWF közötti együttműködés részeként beszéltem, vagy vettem részt ebbe az ügybe, és ott, ugye a 18-asnál pedig már itt voltam a WWF-nél, és akkor meg ugyanazzal a kollégával, az erdős kollégával, immáron házon belül dolgoztunk együtt. És hát a Csarna völgy, ugye, hát akik esetleg nem tudnak róla, ugye itt maga az ügy az volt, hogy a Börzsöny területén belül a Csarna völgy térsége, az egy még a legérintetlenebb erdők közé tartozó terület, és ki is volt jelölve, mint potenciális magterület. Tehát, hogy az a zóna a nemzeti parkon belül, ahol semmilyen fahasználat, semmilyen fakivágás nem lesz, és hosszú távon nem lesz. És hát ugye mindkét ügyben igazából az volt a konfliktus, hogy ezt a fajta hosszú távú jövőképet, hogy ez egy érintetlenné váló erdő legyen, először az erdőgazdálkodási szándékok veszélyeztették, utána pedig ez az infrastruktúra építés, ugye egy kis vasútépítésről beszéltünk. És hát ami ebben nagyon lelkesítő volt, az, hogy mind a két kampány sikeres volt természetvédelmi szempontból. Az elsőnél, az erdő kezelésnél, ott azzal zárult, hogy az akkori agrárminiszter, a Fazekas miniszter úr bejelentett egy fakkivágási moratóriumot a Csarna völgy területére, tehát kinullázták azt a köbmétert, amit ki lehet termelni a területről, vagyis megmenekült a motorfűrész alól a Csarna völgy, és a második esetben pedig ez a bizonyos kisvasútépítés ügy, ez pedig úgy zárult, hogy a kormány visszalépett a beruházási szándéktól, tehát kikerült magyarán a fejlesztésből, és hogy mind a kettőnél volt egy olyan pont, ahol kértük az embereket, hogy szólaljanak meg, és emeljék fel a hangukat velünk együtt a Csarna völgy védelmében, és már az első alkalommal is nagyon sokan csatlakoztak, de hát a kisvasutas ügyben ott egész extrém, ami történt, tehát egy hét alatt több mint 66 ezeren írták alá a petíciót, és teljesen tisztán világosan ez volt az a pont, vagy az az elem a kampányban, ami miatt a kormány visszalépett a kivitelezésből. Tehát ez egy olyan eset volt, ami megmutatta az emberek erejét.
Pláne ez annak tükrében nagyon fontos, amiről beszéltünk is, amit említettél, hogy Magyarországon mennyire kevés az érintetlen természetes terület, és hogy legalább azokat a picike darabkáikat tudjuk megőrizni.
Igen, és nem csak a megérzésről beszélünk, hanem a jövőképről. Tehát, hogy mindig azt is nézni kell, hogy az, hogy most mit mutatnak az élőhelyek, a természet, meg az, hogy nézzen ki 150 év múlva, ez igazából a mi döntésünk. És sokszor ezért nagyon nehéz küzdeni, mert hogyha valahol most nincs érték, ott nehéz megindokolni, hogy miért hagyjuk békén, miért vonuljunk vissza egy terület használattal, miért ne úgy vágjunk fát, ahogy eddig. De hogy igazából kell, hogy legyen egy ilyen vízió, hogy nézzen ki Magyarország tájképe 150 év múlva, és miért nézzen ki úgy, és itt bizony bejönnek a képbe az ilyen kérdések, mint a klímaváltozás, hogy a mostani tájjal, ahol majdnem az ország fele nagyüzemi szántóföld, vajon van-e esélyünk egyáltalán a klímaváltozás időszakában túlélni 100 év múlva?
Ezek elég nagy időtávlatok, amikről most beszélünk. Hogy lehet ilyen hosszú távú célok mentén fenntartani az egyéni motivációkat?
Itt a WWF-nél ez olyan értelemben egy könnyű feladat, hogy akik itt vannak, ő bennük, a kollégák nagy részében dübörög egy ilyen küldetéstudat. Tehát, hogy itt a nagy kihívása szerintem a kudarcok, meg a frusztrációknak a kezelése. Tehát, hogy amikor nem sikerül egy ügy, amikor elvesztünk egy területet, amikor minden erőfeszítésünk ellenére úgy módosítanak egy jogszabályt, hogy tudjuk, hogy fogja tovább rombolni az élőhelyek állapotát. Az ilyen ügyeknek a kibeszélése, a feldolgozása igazából szerintem ez a kihívás. Hát ebben a csapat tud segíteni nagyon sokat, hogy nem egyedül vagyunk ebben a helyzetben. Szerencsére azért az utóbbi néhány évben volt bőven sikerélmény is, úgyhogy itt az egyensúly az elég jó.
És a kudarcoknál pedig egy ilyen csak azért is attitűd van esetleg, ami segít mindig tovább vinni?
Nem is tudom, ez a csak azért is, ez egy kicsit olyan az a konokság felé utaló. Én inkább azt mondom, hogy egy nagyon mély meggyőződés arról, hogy amiért dolgozunk, az egy olyan érték, ami, ami az igazán fontosak közé tartozik. Tehát a természeti világ és a saját biológiai létfeltételeink védelme. Úgyhogy itt igazából csak ezt a hitet kell tudni megőrizni.
Szerintem az még nagyon érdekes lehet a hallgatóknak, mint házon belül azért nagyjából átlátjuk azt, hogy milyen ügyekbe és miért áll bele a WWF Magyarország. Ilyen volt például a hajógyár is, ami a Csarna utáni nagy ügy volt, amit gyakorlatilag győzelemként könyvelhetünk el, ideiglenesen legalábbis mindenképpen. De mesélnél arról egy picit, hogy mi alapján dől el, hogy mely ügyekbe áll bele a szervezet, és melyekben nem?
Ugye azok a nagy témakörök, amikkel foglalkozunk, ugye az erdő, a folyóvizek védelme, a klímaenergia és a nagy ragadozó fajok védelme. Ezeken belül is elég tiszta célkitűzéseink vannak, és ugye az ügyeket, amiben megszólalunk, és amiben nagyon sok energiát beleteszünk, azokat úgy válogatjuk ki, hogy ezeknek a tématerületeknek ilyen demonstratív ügyei legyenek, igazi típus ügyek, amik megmutatják azt a mélyebb problémát, amire egyébként adott esetben évtizedeken keresztül dolgozunk és lobbizunk. Tehát mondjuk a Csarnavölgy az nem csak önmagában annak a területnek a védelmeként volt egy nagyon fontos ügy, hanem az egy típus problémát mutatott meg, hogy még a nemzeti parkoknak a legértékesebb területén is lehet legálisan fát kivágni Magyarországon. Tehát minden ügy mögött ott van egy mélyebb probléma, amit mi igazából meg akarunk változtatni. És hát abszolút ennek mentén választjuk ki az ügyeket is, és hát itt hagyj tegyem azt hozzá, hogy sokszor nagyon nehéz nemet mondani olyan kérésekre és kérdésekre, amikor a mi témáinkon kívüli problémákkal megkeresnek minket. Hagy említsem konkrétunként például most a nagy tavak védelmét, ami természetvédelmi szempontból egy teljesen egyértelmű, hogy egy kritikusan fontos terület, de mi egyáltalán nem tudunk foglalkozni tavak védelmével, kapacitások meg dedikált kollega hiányában, és például az ilyenfajta ügyekben az aktív részvételt és a, hogy mondjam, az élharcosi beleállást, az fáj vagy sem, de vissza kell utasítanunk.
És ez ilyen nagy és rendszer szintű problémáknak egy kis szelete volt talán a hajógyári sziget ügye is, amiben szintén beleállt a WWF Magyarország.
Ugye a hajógyári sziget több szempontból volt típusügy. Hát a legelső, legegyszerűbb síkja az az volt, hogy miért megint a fákat, és miért megint a zöld felületeket kell csökkenteni azért, hogy mondjuk most éppen gátakat építsünk, de bármi más miatt is ez ugye azt arra szokott kerülni. Tehát az első síkja ez volt, hogy miért kell, hogy megint a városi zöld felület fizessen. A második az pedig, ugye itt említettem is, itt ugye árvízvédelmi beruházásról volt szó, amivel több probléma is volt, tehát hogy ez egy mélyen fekvő, ez egy gyakorlatilag egy sziget, amit el tud önteni teljesen a Duna. Ha oda gátakat építünk, akkor egyrészt tovább csökkentjük megint a folyók árterét, amit egyébként is már kritikusan lecsökkentettünk, és nagyon sok problémát okoz, közvetett problémát. A másik pedig az, hogy hát gondoljuk el, hogy egyik kollega mondta ugye hasonlatként, hogy egy olyan helyzetet hozunk létre, mint amikor egy lavort az ember belemerít a vízbe peremig. Minden irányból be akar jönni a víz, alulról, oldalról, mindenhonnan. És egy ilyen rendszeren belül ráadásul arra adunk majd lehetőséget, hogy beépíthető legyen a szigetnek egyes, beépíthetőek legyenek a szigetek egyes részei, vagy akár a nagy része is. Tehát, hogy egy teljesen fenntarthatatlan helyzetet hozunk létre mindenféle szempontból. És hát ugye itt ennek volt egy nagyon hosszú jogi háttere, rengeteg dokumentációt elolvastunk, hatósági eljárásba vettünk részt, tehát nyilván ennek van egy ilyen nagyon kemény szakmai része is, de maga az engedélykérelem is tartalmazta azt, hogy olyan sokba kerül a beruházás, hogy a megtérülése az több mint 100 év lett volna. Tehát, hogy ez a mindenféle szempontból véres volt a torka ennek a beruházásnak, és hát ez volt az, amit sikerült is megakasztani.
Említetted, hogy bizonyos ügyekre kapacitás miatt nem marad energiaidő. Nyilván itt akkor érdemes arról beszélni, hogy a WWF Magyarország a nemzetközi hálózat hazai szervezeteként, de hazai alapítványi formában működik. Vagyis a szervezetnek saját magát kell fenntartani a pályázati forrásokból, céges, illetve magánadományokból. És az érdekelne, hogy te mit tekintesz a forrásteremtés szempontjából a legfontosabb, és a közeljövőben még inkább megerősítendő lábnak így a WWF esetében.
Ugye szerintem sokakban van olyan kép, hogy az ilyen nemzetközi szervezetek, mint a WWF, azok kapnak egy nagy forrást, egy nagy büdzsét külföldről, és akkor abból tudnak dolgozni. Hát ez, ahogy te is mondtad, ez abszolút nem így van, hanem gyakorlatilag a saját munkatársaink megtartásához, a saját programjaink finanszírozásához meg kell szereznünk saját magunknak a forrásokat. Most ugye úgy nézünk ki, hogy vannak Európai Uniós projektjeink, tehát klasszikus nagy pályázatok. Vannak nem túl nagy számban, és eléggé szigorúan mérlegelve, de vannak együttműködéseink vállalatokkal. Ugye ezek elsősorban olyan partnerségi megállapodások, ahol a vállalat fenntarthatósági átalakítását tűzzük ki a zászlóra. És ami még nagyon fontos láb, és itt ezt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősíteni szeretnénk, ez pedig a magánemberek adományai. És ezt azért húznám alá háromszor, annak ellenére, hogy pillanatnyilag a teljes költségvetésünknek ez körülbelül ugye az negyede-ötöde, ami magánszemélyektől jövő adomány, de azért húznám nagyon alá, mert ez egyúttal egy bizalmi szavazat is a WWF Magyarország felé, tehát hogy akik minket még pénzzel is támogatnak, ők azok, akik tényleg elismerik a munkánkat, és tényleg bíznak bennünk, és hisznek a tevékenységünkben, és ezt a támogatói kört szélesíteni, és még több emberhez elérni, ez túlmutat azon, hogy a pénzügyi stabilitásunkat segíti, tehát ez tényleg egy erkölcsi, meg egy szakmai elismerés is. És hát azt hozzá kell tegyem, hogy ugye azt tudjuk mindannyian, hogy az Európai Uniós pályázatok is, meg a különböző cél feladatokra megszerzett pénzek is mind nagyon kötöttek, és igazából, ha jön egy ilyen ügy, mint a hajógyári sziget, ami a semmiből előbukkan, nagyon-nagyon gyorsan rá kell ugranunk, nagyon-nagyon gyorsan forrásokhoz kell jutnunk, hogy megcsináljuk a szükséges anyagokat, elemzéseket, kommunikációs tervezéseket. Egy ilyen ügyet Európai Uniós pályázatokból nem lehet finanszírozni, mert az sokkal lassabb, az nem így működik. És ilyenkor az, hogy magánadományokhoz hozzá lehet nyúlni, és ilyen célra gyorsan fel lehet használni, ez rengeteget segít abba, hogy hatékonyak tudjunk lenni.
Az adományozáson túl mire buzdítod az egyéneket? Mit tegyenek a természetvédelem és a fenntarthatóság terén?
Sok mindent lehet tenni. A legelső, amire buzdítanám, az a kötődés. Tehát kimenni az erdőkbe, elmenni vízitúrára, sétálni egy szép gyepen. Tehát, hogy kicsit visszatalálni ahhoz, amit nagyon sokan elvesztettek szerintem, és ami őrületes élményt tud adni a személyes életünknek is. Tehát az első az a kötődés. Egyébként nagyon sokakban ez megvan, és most a koronavírus miatt én egyébként azt látom, tehát itt a lezárás kapcsán nagyon sokan vissza is találtak a természetjáráshoz. Rendszeresen szoktam menni túrázni, és hát voltak olyan élményeim, hogy hát ha nem is tömegekkel, de lényegesen több emberrel találkoztam a túraútvonalakon, mint korábban. Úgyhogy ez az egyik első fontos lépés. És hát utána jön az, hogy akik már érzik, hogy valami bizsereg bennük, valami tetvágy, akkor ott azért van több fokozat. Tehát, hogy az egyik talán a legegyszerűbb az, hogy a saját életünkben, amit meg tudunk tenni, azzal kezdjünk el foglalkozni. Itt, ha szabad egy kis promóciót berakni, ugye nemrég indítottuk el ezt a WWF Léptem applikációt, ami egy ingyenesen letölthető telefonos applikáció, és ez egy ilyen kis életmód utikalauz, tehát segít abban, hogy milyen trükköket lehet, milyen váltásokat lehet akár a háztartás szintjén, a saját életünk szintjén meglépni. Most ez az a témakör, ez a fenntartható életmód, aminél hát sokat is lehet róla olvasni, meg nagyon sokszor feljön ez a vélemény, hogy jó, hát most megspóroltam napi 2 liter vizet, meg nem használok egyszer használatos műanyagot, jó, és akkor mi van? Megváltozott a világ, vagy... És hogy itt nagyon fontos azt látni, hogy ezt nem szabad csak mennyiségi alapon nézni, hanem arra azt kell látni, hogy minden ilyen kis döntés, amit a saját életünkben meglépünk, meg az, hogy egyáltalán foglalkoztat minket ez a dolog, és utána nyomozunk, ez valójában a gondolkodásmódunkat alakítja át, és szerintem ez a kulcs, hogy a hozzáállást, a gondolkodásmódot, a megközelítést kell teljesen átgyúrni, és a társadalom nagy szintjén, vagy nagy méretekben kell meglépni ezt a váltást. És hát erre a személyes fenntarthatósági lépések, azok nagyon jók. Nagyon jók, de nem elegek azért, és akkor itt csatolnék vissza ahhoz, hogyha tényleg komoly hatást elérő döntéseket akarunk, akkor az nem megy úgy, hogy nem áll senki mögöttünk. És szerintem a Csarnavölgy egy tökéletes példa volt, hogyha egy kritikus tömeg együtt azt mondja, hogy igen, mi nem akarjuk, hogy beépítsék ezt az erdőt, vagy mi nem akarjuk, hogy szállodalánc legyen minden egyes élő víz körül, vagy mi nem akarjuk, hogy a hajózás miatt szét legyen a Duna maradéka is kotorva, akkor viszont az is feladat, hogy ezeket az ügyeket az emberek lekövessék, vagy legalábbis időnként a közelébe kerüljenek, és amikor hívás jön, segítségkérés jön, akkor pedig reagáljanak rá. Tehát aláírni egy petíciót, vagy elküldeni egy nyílt levelet, vagy egy EU-s kérdőív előre kitöltött verzióját online feladni. Tehát, hogy ezek a fajta akciók, amik nem igényelnek sok munkát, de nagyon jól meg tudják mutatni a tömeges véleményeket, ezeknek hihetetlenül fontos szerepe van adott ügyekben.
Úgy látod egyébként, hogy ez a trend erősödik, tehát az emberek egyre inkább hallatják a hangjukat, és kiállnak ilyen ügyek mellett. Látsz ebben bármilyen változást az elmúlt éveket nézve?
Tehát így visszanézve, tényleg 20 éves távlatban, igen, abszolút. Abban nem vagyok biztos, vagy arra nehéz lenne válaszolni, hogy ez az összes magyar embernek a hány százaléka. Tehát, hogy szerintem itt a kritikus tömegtől azért még messze vagyunk, de adott ügyhöz elegendő kritikus tömeg viszont már össze tud jönni. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy a társadalom többsége már kötődik valamilyen módon a fenntarthatósághoz, de azt lehet mondani, hogy egyre nagyobb az a csoportja vagy része a magyar társadalomnak, aki már az aktivitás lehetőségét is proaktívan keresi, tehát hogy igen, és hogy erre mi szeretnénk is építeni. Tehát, hogy ahogy ezt ti nagyon jól tudjátok, a közeli jövő, a következő éveknek az egyik nagy feladata az az, hogy még több emberhez elérjünk, még több embert meg tudjunk szólítani, és még több ember számára tudjuk közvetíteni a természetvédelemnek az üzeneteit, megtennivalóit.
És szerinted úgy globális, mint hazai szinten hol tartunk most ebben? Ugye vannak olyan szociológiai modellek, ami szerint ilyen 10-25%-ot kell elérni mondjuk egy-egy nagyobb ügy támogatottságának ahhoz, hogy ez mondjuk hosszú távon rendszer szintű változásokat hozzon egy társadalomban.
Nagyon őszintén megmondom, hogy nem tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy hol állunk a kritikus tömeghez, vagy a paradigmaváltáshoz képest. Amit viszont lehet látni, hogy valahogy benne vagyunk már egy olyan időszakban, ami, hát a forduló pont ugye azért nem jó szó, mert az egy nagyon rövid, tényleg az egy átfordulási rendszerint, amit egy átmenet van, tehát hogy nem forduló pontban kell gondolkodni, hanem egy évtizedben, vagy nem tudom, ami alatt átfordul a közgondolkodás, és igazából szerintem benne vagyunk ebben az átmeneti időszakban, de hogy melyik szakaszában, hogy még a legelején vagy a közepén, azt nem tudnám megmondani. De ha ilyen tüneteket nézünk, mint hogy hogy alakult át például a médiának a hozzáállása a klíma és természetvédelmi kérdésekhez, mondjuk az utóbbi néhány évben, akkor az itt nagyon kézzelfogható változások voltak. Tehát, hogy az, hogy címlapcikk legyen az időjárás, vagy címlapcikk legyen egy természetrombolásos ügy, vagy egy fakivágás egy budapesti belterületen. Hát ilyen 20 évvel ezelőtt hát nagyítóval kellett keresni, hogy ilyen van-e egyáltalán. Most pedig egy magára valamit is adó médium az ezzel foglalkozik, ezzel a témával. Úgyhogy szerintem ez látszik, az is látszik, hogy amikor ugye elindítunk egy kampányt, vagy elindítunk mondjuk egy petíciót, lásd ugye hajógyári ügy nem olyan régen, egy csomó ember nagyon gyorsan reagál. Tehát, hogy van már egy olyan kemény mag, talán nevezzük így, akik tudatosan követik ezeket az ügyeket, és azonnal reagálnak is.
Köszönjük szépen a beszélgetést! Ez volt a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastje. Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával beszélgettünk. Hallgassatok minket továbbra is!